Következő műsorunkban a Szent Koronáról beszélget ifjabb Gyergyádesz László művészettörténész és Miklódi Márta.
Szeretettel köszöntöm a telefonvonal másik végén ifjabb Gyergyádesz László művészettörténészt, a Kecskeméti Katona József Múzeum képzőművészeti osztályvezetőjét, a Tűzzománc Művészek Magyar Társaságának elnökét, Móra Ferenc díjas művészettörténészt. Szent László királyunk rendelete óta, augusztus 20-a az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékének a nemzeti ünnepe. Azt tudjuk, hogy Szent István királyunk halála előtt 1038. augusztus 15-én a Szent Korona képében felajánlotta Magyarországot Szűz Máriának, és ezzel elkezdődött egy olyan történelmi folyamat, amelynek során a magyar királyságnak a koronázási ékszeréből a magyar államiság jelképe lett. Nagyon sok hányattatáson ment keresztül, de tudjuk, hogy a II. Világháború után amerikai fogságba került, és 1978. január 6-án Cyrus Vance külügyminiszter hozta haza. És ekkor elvitték a Nemzeti Múzeumban, mint kiállítási tárgyat, ezután 2000. január 1-e óta pedig a törvényhozás házában, a parlament kupola termében van, itt látogatható. Nagyon sokan látták már, nem csak magyarok, külföldiek is, viszont kevesen tudnak arról, hogy hol és mikor készült. Vendégünk Gyergyádesz László, avatott szakértője mindezeknek. Kérem, ismertesse meg hallgatóinkkal is a Szent Korona történetét, és akkor átadom a szót.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Annyit rögtön az elején hozzá kell tenni, hogy 100%-ban, de még töredékeimben sem ismerik pontosan a magyar Szent Korona készítési történetét, hiszen én inkább ezzel foglalkozom. És hát rengeteg probléma van ugye a Szent Korona kutatásával. Én idéznék László Gyulától az elején néhány sort, hogy észleljük azt, hogy milyen problémák voltak eleinte ezzel a kutatással. Tehát László Gyula ugye a híres régész részt vett 1938-ban a Szent Korona egyik vizsgálatában, és ő írja, hogy 1938 Szent István halálának a 900. évfordulója volt, de egyúttal nyugaton a Nemzeti Szocialista Birodalom felerősödése. A kettő nem véletlen. Tudnélik, amikor felolvasták az engedélyező iratot, nagyon szép volt a királyi várban, a Szent Korona középen két oldalt testőrök egy mondatára pontosan emlékszem. A Szent Koronát kézzel illetni nem szabad. Akkor mit csináljuk? Mondták a koronaőrök, hogy nagyon szívesen forgatják nekünk párnával együtt, de ők sem érinthetik kézzel. Ez annyit jelentett, hogy éppen belülről nem nézhettük meg a Szent Koronát, ami lényeges lett volna. Én tudom, hogy miért volt az, hogy kézzel érinteni nem szabad. Egy bizonyos politikai feszültség miatt. Ebben az időben Tóth Zoltán az idősebb kifejtette azt a véleményét, hogy a Szent Korona küldésében a német-római császároknak nagy szerepe volt, és idézte Tietmárt, ugye a fő forrást, aki leírja, hogy Szent István püspökséget alapított templomokat építetett, tehát koronát kapott a német-római császártól. Ez annyit jelentett volna, hogy Szent István hűbérese lett a német-római császárnak. Ezért nem volt szabad a magyar kutatóknak tüzetesen megnézni a Szent Koronát, mert amilyen objektívek még tényleg bebizonyítják ezt. Kérdeztük, és a joga szabad, tessék, azt megfoghattuk. De most azért mondtak ezek a sorok lényegesek László Gyulától, mert rávilágította egyik fő problémájára a koronakutatásoknak, és így az eredet vizsgálta, hogy sokszor volt ennek valami fajta szellemi eszmei gátja, félelmek. Azt kell mondanunk, hogy bizony az összes koronakutatás, ami élő szemlével történt, tehát korona valódi vizsgálatával valamennyire hiányos volt. Még a amerikai visszaküldés utáni úgynevezett ötös vizsgálat során sem történt mindennek az alapos vizsgálata. Ez különösen annak fényében érdekes, hogy a szintén ilyen szempontból érdekes másik, mert ugye összesen két korona van a középkorból, ami ugye ilyen beavató koronának nevezhető, most leegyszerűsítve is, és hogy a középkori eredetűnek gondoljuk, és bizonyíthatóan azok, hogy a magyar Szent Korona mellett a német-római császári korona, ami a bécsi Schatzkammerben van, bizony ott is voltak problémák, de ott az elmúlt év őszén, októberében közzétettek egy rendkívül alapos, legmodernebb fizikai dolgokat vizsgáló műszerrel történt vizsgálatoknak a végeredményeit, és bizony ilyen szintre mi nem jutottunk el. És bizony ott sok mindent meg tud mutatni, és olyan fantasztikus felvételek, mérések történtek, amelyek bizonyán a mi koronán kapcsán viszont mai napig nem történtek meg. És bizony itt vannak olyan dolgok, amelyben segíthetnének. Ugye a fő problémakör, tehát elsősorban az, hogy tényleg szakembereknek kéne foglalkozni a koronával. Tehát először meg kell találnunk azokat a pontokat a koronán, azokat a vizsgálati eredményeket, ami bizonyítanak egy bizonyos történetet, rendszert, a technikák, az anyagok választása kapcsán, illetve a korona összeállítása kapcsán. Ezt nyilván művészettörténészeknek kell végezni, illetve nyilván ötvös szakemberek is fontosak, de nagyon fontos, hogy olyanoknak, akik értenek is, például a zománchoz vagy az aranyműves technikákhoz, sajnos a legtöbb koronakutató egyikhez sem ért igazából rendesen, és ezért nagy problémák vannak. Eleve az alaphozzáállás is hibás nagyon sokszor. Az első az, hogy nagyon fontos, hogy egy bizonyos korú tárgyat vizsgálunk, az a tisztába kellene, hogy ne a mai fogalmai szerint értelmezzük az adott tárgyak. Tehát ez egy középkori gyakorlat alapján elkészületett tárgy, a Szent Korona. Tehát magyarul ne feltételezzünk mai értelemben vett mérnöki precizitást az elkészítése során, mai értelemben vett nagyobb precíziós műszereket, technikai segítséget, és ne képzeljük el azt, hogy a mai értelemben véve múzeumi szemlélettel közelítettek egy ilyen tárgyhoz. Ez ugye az utóbbi, ez nagyon fontos. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb koronázási ékszer, vagy bármilyen királyi fejedelmi tulajdonban lévő tárgyról nagyon sokszor kiderült már, és a kutatások egyértelműen ebbe az irányba folynak, a korabeli leltárok, a tárgyak vizsgálata, stb. Alapján, rengeteg középkori tárgyvizsgálat alapján, hogy nagyon sokszor az uralkodó kincstárban lévő anyagok, tárgyak sokszor sem szétlettek szedve, és újra összelettek állítva. Ez azt jelenti, hogy a magyar koronán is rengeteg olyan elem van, ami másodlagos, harmadlagos felhasználást mutatnak. A legegyszerűbbet mondom, hogy például a magyar koronán található igaz gyöngyök többségéről tudjuk, hogy már eleve át voltak fúrva. Tehát valamilyen másik tárgyról szedték le, amikor a magyar koronára helyezték át, akár az alsó rész kereperésén, ugye a arany dróta felfizett igaz gyöngyök esetében, stb. Tehát ezek nagyon fontosak, ezek a dolgok. A korona esetében ráadásul nagyon fontos tisztázni azt, hogy ez tényleg beavató korona volt, tényleg koronázásra használták. A méreteit valószínűleg ez befolyásolt, amikor összeállították. Úgy van, sokan feltételeztek, és egészen fura legendákat találtak, hogy miért ilyen nagy a korona. Ugye a belső kerület az 63,5 centi. Például engem már iskoláskoromban meg volt, egy ilyen elméletek voltak, hogy például vízfejűnek készítették meg, hogy mindenki lötyögött a korona, hogy nem normális emberi fej. Én például nagyon egyszerű ember vagyok, megmértem a saját fejem kerületét, nekem pontosan ekkora fejem kerülete, de kiderült, hogy ez nagynak számít, átlagosnál jóval nagyobb, de valószínűleg nem itt keresendő ugye a háttere, hanem egyszerűen, mint például a Németh-Római császárnak úgynevezett birettát készítettek alá, tehát egy olyan vastag aranyszövetet, vagy későbbiekben esetleg egy bársony sapkaszerűséget, ami ugye segített megtartani koronát, de ugye mindenki ismeri a utolsó magyar királynak a koronázását, ahol felolvasék van az esküt ugye a Szentháromság téren Budán, és ott a Szentháromság szobor előtt, ahogy fogja a keresztet, a korona mindig olyan billegően áll rajta, olyan, mintha le akarna esni a fejéről, tehát valóban egy viszonylag nagy méretű tárgyról van szó. Ugye nagyon hamar két részre osztották a tárgyat, mármint azok a kutatók, amit az újkori időszakból ismerünk már. Ugye ez a két hagyományosan megnevezett rész, ugye a képlemezeken, az ománclemezeken látható nyelv alapján született, miért az alsó része elmezték korona grékának, a felső rész korona latinának, és természetesen mindenfajta elmélet született arra, hogy mikor egyesítették ezt a két részt, vagy ugye olyan elméletek is születtek, hogy ez szándékosan így volt, és hát itt jönnek be ezek a merész dolgok, hogyha például komoly mérnökök is belezavarodtak, amikor elkezdték például a földőlés szögével, a gízei piramisokkal, meg stb. Összevették ezeket, elsietve bizonyos adatok. Az alsó rész kapcsán annyit kell megemlítenünk, hogy valóban egy vastagabb aranyabroncsról van szó. Elég valószínű, hogy Bizánchoz köthető, legalábbis főleg a képlemezek. Itt rengeteg probléma van, ezeket hogy most nem venném végig az összeset. Ennek a koronának fő eleme az obánc képek, míg ugye ezzel szemben a német-római császárok koronái pedig a drága kövek és azoknak a átsugárzó fényben való megjelenésük. Tehát egyébként a magyar koronán nem csak drága kövek vannak, hanem egy-egy zöld üveg is található, és hát jól megkülönböztethetőek a későbbi kiegészítések, hiszen a drága köveket ugye a középkorban tulajdonképpen csak egy ilyen polírozott, egyszerű felszíni megmunkással alkották meg ezeket, és a később ugye 16.-17. században már megjelennek a fazettás, vagy jól szögletőre csiszolt, ugye az a firmán látható, ez például a magyar koronán, aki második pátyás 1680-ban helyezett el egy korábbi helyére. Ezek jól megkülönböztethetőek a feldolgozások alapján, és annyit lehet tudni egy olyan kutatásokból, hogy a középkor folyamán inkább a színük alapján, szimbolikus szerepük alapján kerültek fel egy-egy ilyen uralkodói szerre ezek a kövek, illetve színes üvegek. A korona alsó részéhez tartozó zománc lemezek, nagy a vita, de ugye itt fontos tudni a technikát először is, és itt van a kutatók között a legnagyobb tévedés, ugye sokan azzal sincsenek tisztában, hogy a zománc képek pontosan milyen technikával készültek, és ezért butaság, amikor rögtön kijelentenek például olyat, hogy mondjuk az 5. században készült, vagy rögtön az első keresztény uralkodónál a gyógyító Szent Gergely örvény országban biztos a 4. század elején készült, stb. Ezek mind olyan, hát mondjuk ki butaságok, nem tévedések, egyszerű butaságok, ami abból fakadnak, hogy nem értenek hozzá. Ugye a magyar koronán látható az alsó és felső része, a zománc képek technikája, ugye ez egy sűjesztett alapú rekeszománc. Ugye a rekeszománcról sokan hallottak. Ez a technika, a zománc azon tulajdonsága miatt alakult ki, és nem esztétikai okokból, hogy nagyon nagy a felületi feszültsége. Most nagyon képletesen ez úgy lehetek kísérletben bemutatni, ha egy 800 valány fokos kemencébe beraktánk mondjuk ugyanígy egy arany lemez, és arra elhelyezünk mondjuk ékszerzománcot, melyek ugye a nevük is mutatja, alapvetően ékszerekre gondolták, mint a kövezett drága kövek korall helyettesítésére például, és emiatt ugye ezek ilyen üvegszerű módon jelennek meg összetört. Tehát a lényeg a következő, a felületi feszültségre hozták létre, és hát nagyjából 930 körül, 930-as években legalábbis a jelenlegi kutatások szerint jelenik meg Bizáncban, először ott jelent meg ez az új technika, úgy ismerhető fel, hogy aranyháttér is megjelenik. És a figurákon belül, ciprus fákon belül ugye a motívumok, azok rekeszománc, a régi rekeszománc technikához hasonlóként készülnek el, de ha végig simítanánk a felületen, akkor egy teljesen sima, egy papírlap olyan simaságú felületet kapnánk, úgy viszont ha kivesszük a lemezeket, megnézzük a hátoldalát, akkor ott látható, hogy egy ilyen bedenceszerűen kiugró rész van, de a másik lényeg, hogy mivel nagy felületi feszültségről volt szó, ez itt az volt a bravúros, hogy a legkomolyabb munkákon a rekeszszalagok vékonysága, illetve az általuk kezel fogott terület rendkívül pici lett. Ugye a Pantokrátor ábrázolás az 44-47 mm-es. Itt annyit kell tudni, hogy a középkorban az átlagos zománc méretek a körülbelül a 3-8 cm közötti oldalméreteket tekinthetjük. Ebben a tenyerünkben elfér a középkori zománcok túlnyomó része, tehát nagyon picik. Tehát ez ugyanez érvényes egyébként a magyar koronára, magyar koronára is, hiszen átlagosan a Pantokrátor lemezen kívül a többi, ahol Krisztus jobbján és balján régi udvartartás tagjai jelennek meg. Ugye a szimmetrikus a hátrafelé haladunk, ugye a Mihály és Gábriel Arkadgyil, a két katona szent, Szent György és Szent Demeter, végül pedig az orvos is szentek, ugye, akik az egészségére vigyáznak az égi földi uralkodónak, ugye Kozma és Damján, ezek csak 34x33 mm-esek, tehát alig több, mint 3 cm-esek. Ezt sokan nem tudják, hiszen maga a tárgy az nagy, de minden esetben a méretek, ez pont azért alakultak így, mert nem külsődleges okokból, hanem a felületi feszültség csökkentése miatt és ugye hát arany felületre készítik, tehát nem úgy, mint a mai modern zománcok, amelyek vagy általában vörös rézlemezre, vagy acéllemezre készülnek, hanem úgy egy olyan anyagra, amelynek egyébként jobb is a tapadás biztosító képessége, mondjuk az ománcok terén, mint például az előbb említett két anyagnak. És hát nagyon fontos, hogy az ománcok között, amivel borítják, nem csak átlátszatlan, tehát opak zománcok vannak, hanem bizony átlátszó zománcok is, amelyeken átjön ugye az aranynak a tüze. Sokkal látványosabb technika, mint mondjuk a mai zománcoknál alapanyagok miatt. Alsó lemezen részre a koronának a legnagyobb vitát kiváltó rész az a három zománc lemez, amely hátul látható, ugye a pandantjaként a Krisztus lemeznek. Ezek egyrészt az alsó kettő, a Konstantinosz és a Geobitrász nevezetű, sokak által első Géza uralkodókkal beazonosított levezek is nagyobbak, mint mondjuk az előbb említett sorozat, és emiatt nem kicsit feszegeti ezeket a dobozos foglalásokat, ez egyszerű rájhajtatós aranylemezkék vannak felforrasztva, és ezek tartják ugye a zománc lemezeket, itt csak zárójelben jegyzem meg, hogy ez egy tipikus bizánci befoglalási technika volt, és most is lehet látni több zománc levezni, hogy a későbbi pontosabb koronavizsgálatoknál lenne jó megvalósítani, hogy ki kellene szenni ezeket a zománc lemezeket fent is, mert ott is dobozos foglalás volt, és lent is. És ez mindenfajta károsodás nélkül meg lehet csinálni ezt szakember segítségével, tehát már régen ki lehetett volna szedni a legtöbb zománc lemez, hogy megnézzük azt, mi látható a hátuljukon. De minden esetre a legtöbbet támadott lemez az a pártházaton kiugró hátulsó nagy fékörives lemez, amit Dukász Mihályként szoktak legtöbbször emlegetni. Itt, amit nem szabad elsietni, hogy valóban nagyobb, mint ami oda kellene, de ez nem zárja ki azt, hogy ezt még a középkorba tették volna, és mondjuk sietni kellett egy koronánál, és ki kellett valamiért cserélni egy korábbi lemezt, ami ott volt, nem tudjuk miért, de ez nem kell kösebb szimbolikus kutatásokat végezni, vagy történeti hátteret, mert nem hiszem, hogy találunk írásos forrást. Egyszerűen az adott gyakorlat az az volt, hogyha össze kellett, vagy javítani kellett egy tárgyat, akkor az ott jelenlévők, azok nem feltétlenül tudósok által, vagy szerzetesek által irányítva csinálták meg ezt a változtatást, hanem körbenéztek a kincstárba, hogy mit lehet gyorsan betenni egy adott rész helyére, például egy zománcképet, és megoldották. Szegecselés az a leggyakoribb középkori módszer. A ma ismert ilyen helyi forrasztás, meg egyéb ragasztási módszerek, azok akkor nem léteztek. Ha tényleg forrasztást csináltak, egy úgynevezett kemény forrasztást, ami hát nem megbontható, ilyen van a magyar kor a abroncsán is, amikor ugye a két részt összeforrasztották. Ezt egyszer lehetett megtenni, utána már csak a roncsolással lehet újra kezdeni az egészet, tehát nem valószínű, hogy ahhoz hozzányúltak volna a középkor folyamán, és biztos, hogy nem is nyúltak, hiszen nincsenek ilyen nyomok rajta. Tehát bizony tudni kell, hogy nagyon kevés a párhuzamként említhető zománc lemez, a funkcióra nézve, a technikára nézve, az ábrázolásokra nézve szinte alig vannak egyértelmű kutatási alapjaink ez az egész történethez. Ráadásul ezen források egyre ellentmondásosabbak. Ilyen például Révai Péternek az a újabb, azóta közzétett írása, amelyben már olyan, mint a cáfolná saját magát, például, hogy most voltak-e rajta görög császárok, de itt például az azóta megjelent újabb írásában például egyetem azt mondja, az abroncsa Konstantin rávésette saját képását néhány görög császárokkal együtt. És itt már nem említi például Mária képét, amiből rengeteg következtetés jött, nagyon sok téves sok esetben. Szent Isvári koronára felajánlás esetében ott például nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy ma már elég egyértelműen bizonyított, tehát nincsen valós, nem hamisítvány középkori írásbeli forrás arról, Szent István kapta volna a koronát. Tehát igazából egyetlen írásos forrásunk sincs arra nézve, amely koronaküldést egyértelműen pontosan azonosíthatóvá teszi. És ha valaki például elmegy a várba és megnézi az ott a halászvása közelében látható Szent István lovasszobrot, akkor az ő fején is, például az Ipolyi Arnold féle rekonstrukció nyomán készült el a korona, tehát akkor úgy tekintették, hogy egy egyenes kereszt, és alatta 12 apostol lenne. Na most ez egy nagyon érdekes dolog, a felső rész. Magyarországon, a magyar korona kapcsán több kutató is például feltételezte, hogy itt a felső résznek a lemezei, azok egy ilyen evangéliumos vagy perikópás között egy ilyen ünnepi válogatás, ugye a szent szövegekből származnak át esetleg a lemezek. De ez megint egy olyan eset, mint a felső rész kapcsán sok mindennek, hogy sajnos nem vették ki egyetlen vizsgálattal sem ezekből könnyen megmondható lemezeket, hiszen egy nagyon egyszerű dolog, ezt azért már többen említették, amikor kiégetünk egy ilyen sülyeztet habó rekezománcos lemezt, mint ami a felső részen van, akkor bizony az utólag nem nagyon lehet, amikor már megdermed egy zománc, akkor nem nagyon lehet hajlítani. Annyit el kell árulnom, hogy kétszer is volt kezemben a korona, még amikor a Nemzeti Múzeumban volt egy forgatás miatt, akkor ott voltam múzeumi gyakorlaton 30 évvel ezelőtt, és mivel tudták, hogy nagyon izgat a kora minden, ezért természetesen kesztyűvel én is megfoghattam, segítettem ott a fém elkészítésében, és ami nekem furcsa volt, hogy mennyire sérülékenynek tűnik, és tényleg az, és ahogy megevezem, ezt mozog a kember kezében ez a felső rész. De nem csak a sérülések miatt, hanem jóval vékonyabb aranylemezre készült a felső rész, és hát első pillanatban látszik, hogy ezek a bizonyos történelmi visszhatóságok, ami a bevezetőben ugye elhangzott, bizony megterhelték ezt a felső részt, és teljesen biztos vagyok benne, hogy önállóan ez a felső rész nem tudna működni. Szabad pillanatban, ha a szegecsekkel, amivel hozzá van rögzítve a vastagabb abocshoz lesz egyik, abban pillanatban nem áll meg önmagában.
Ugye azt tudjuk, hogy a Szent Korona két részből áll, tehát egy görög és egy latin részből. A görög rész ugye a görög feliratokkal, tehát az a bizánci kereszténység nyelve volt, és a latin rész természetesen latin feliratokkal. Ez az egyház nyelve volt akkor is, és ma is.
A két nyelvet együtt is használták, sőt, ugye a bizánci utoltatás szövegeiben is mind a két nyelv előfordul különböző időszakokban. Ez egy viszont annak van jelentőség, hogy a kereszt az tényleg másodlagosan van, de ma elég egyre inkább tudjuk azt, hogy ez a 16. század van kerületet rá valamikor, annyit tudunk, hogy volt rajta egy eredeti kereszt is. Az, hogy Szent Istvánhoz kapcsoljuk most, attól függetlenül a tárgy szent volt. A keletkezés idejéhez kapcsolatban, hogy mivel mondtam, hogy nagyon iciri-piciri párhuzamos anyagunk van, ezért nem is említeném ezeket, csak azt, hogy amiket eddig találtam, az inkább a 1100 körüli vagy 1100-as évek elejére mutattak leginkább. Nyilván, amiről szólni kell, az a Szent Istvánnal való kapcsolat mégis. Elsősorban a korona felajánlás révén, hiszen augusztus 20-a, ő ugye Szent István államalapítás, és hát mondhatjuk úgy is, hogy ennek a nagyon fontos aktusa volt, bár most már nem csak katolikus ország vagyunk, ugye más felekezetek is vannak, de nagyon fontos volt a korona felajánlás, illetve hát ugye ez ábrázolás, de igazából itt Mária országa, tehát a Regnum Marianumról beszélünk, és a Regnum Marianum hát a legtöbbet ugye Hartwig legendáját idézi, amely során ugye Szűz Máriának ajánlotta fel az országot. Hát itt a szöveg alapján feltételezhető, hogy a közelgő Mári ünnephez kapcsolódva, ezért sokan például augusztus 11-ére gondolnak, bár itt vannak más vélemények is, hogy mikor történt ez, de mindeset 1038 augusztusában. Szinte mindenki láthatott templomban, és ezekben a leggyakoribb oltártípus talán Szűzvárinak való országfelajánlás, de ezt ugye úgy ábrázolták le, az országnak a patronusává válik, tehát ez a patrona Hungariai gondolat. Csak egy zárójel, hogy ezt sem tudom, hogy sokan ismerik, hogy nem csak mi vagyunk ilyen ország, hanem ha jól tudom, például Lengyelország, Ausztria, meg azt hiszem Anglia is ebbe a körbe tartozik, csak hogy nálunk ez talán mindegyik országhoz képest erősebb, itt a boldogasszony kultusz. katolikus rádióban vagyunk, Mária rádióban, nyilván ez a legfontosabb szimbólum számunkra, hogy égi patrónus kezébe van helyezve az országunk, az ő vigyázó szemeire vagyunk bízva, és az egész koronának a szimbolikus értékei emiatt fontosak annyira számunkra.
Nagyon sok bizonytalanság van tehát a magyar Szent Korona körül, de egy biztos, hogy beavató korona, tehát az azt jelenti, hogy azonosult a királyi hatalommal és az országgal. Kedves László, köszönöm szépen a beszélgetést, és azt kívánom, hogy eredményes és sikeres munkája legyen még a kutatásai során Isten áldásával.
Elhangzott műsorunkban a Szent Koronáról hallhattak beszélgetést Miklódi Mártával és ifjabb Gyergyádesz László művészettörténésszel.